Okay. Minap reggel a Csabitól ötletet merítve csináltam valamit, munka felé menet. Én nem tudom, tehát eléggé szűkös volt az időm, és reggel a csendességem végén, tehát új szövetséget tudtam még olvasni reggel, de ószövetségre már nem jutott időm, mert indulnom kellett, és éppen autóval mentem be az irodába, úgyhogy jött egy ilyen gondolat, hogy akkor rakjak be hangzó bibliát, hangos bibliát, és akkor azt hallgattam közben. És az jött elém, hogy zsoltárokat rakjam be. Úgyhogy Zsoltárok könyve 1, ugye az, mire beértem az irodába reggeli forgalomba, a 21. Zsoltár végéig jutottam. Egy pici csalással, mert egyszer megállítottam közben, hogy így átgondoljam, mit hallottam. De egy nagyjából úgy, nem tudom, 45 perc, 50 perc, annyi lehetett reggeli dugóban. Ahogy hallgattam itt ezt a zsoltárokat, kettő dolog is megütötte a fülemet. Ebből az egyiket most nem mondom el, hanem a másik az, amit elétek hozok, ami nagyon elgondolkoztatott. A alkalom után nagyon szívesen megosztam másikat is, de felolvasnék egy zsoltárt nektek, a 6-os zsoltárt. Nekem az van ide fölé írva, hogy könyörgés gyógyulásért. A karmesternek húros hangszerre. Dávid Zsoltára. Uram, ne fedj meg engem haragodban, és ne ostorozz engem felindulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg, Uram, mert csontomig hat a rettegés. Lelkem is igen retteg, és te, ó Uram, meddig maradsz távol? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért. Mert nem emlékeznek meg rólad a halálban, kicsoda dicsőít téged a Seolban. Elfáradtam sóhajtodásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem ágyamat. Szemem elbágyadt a bánattól, elgyengült sok szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők, mert az Úr meghallgatja sírásom hangját. Meghallgatta könyörgésemet az Úr. Elfogadja imádságomat az Úr. Megszégyenül és megzavarodik majd minden ellenségem. Meghátrálnak és megszégyenülnek egy pillanat alatt. És ahogy ezt így hallgattam, nem tudom, hogyha nagyon rákoncentrálok egy szövegre, akkor általában elsiklok dolgok felé, de most, hogy így közben figyelnem kellett, hogy mondjuk piros lámpa, meg így balkanyar, jobbkanyar, meg éppen a navigáció merre vezet, hogy melyik kis... Így csak hagyom, hogy így szóljon hozzám az ige, ez tök jó. És föltűnt az, hogy itt a 8-as versig így ilyen siránkozás, az egész. És aztán utána, a Dávid így folytatja, távozzatok tőlem, mind ti gonosztevők, mert az Úr meghallgatja sírásom hangját, meghallgatta könyörgésemet az Úr, elfogadja imádságomat az Úr, megszégyenül és megzavarodik majd, minden ellenségem meghátrálnak és megszégyenülnek egy pillanat alatt. Így, mi van? Mi történt? Tehát, hogy így siránkozás, tik, és hitvallás, vallástétel. És akkor ezen gondolkoztam el, hogy Dávid ebben jó volt, mert szerintem több zsoltárában is ugyanez előjön, hogy ilyen siránkozás, és ugyanabban a zsoltárban, sőt, van, hogy konkrétan Istennek a szavát szólja, tehát, hogy a Szentlélek rajta keresztül elkezd szólni, ahogyan mondja a zsoltárt. Még meg is változik az, hogy ki beszél, tehát, hogy a mondat is úgy van megfogalmazva, hogy Isten mondja. Úgyhogy valami történt Dáviddal, és ez gondolkoztatott, hogy mi történt Dáviddal ott, amikor megy erre, aztán tik, és elindul arra. Úgyhogy igazából erről szerettem volna beszélni nektek, illetve hogy hogyan tudjuk ezt mi is megcsinálni, amit Dávid csinált. Most ez nincs helyzetem között, de van egy másik, hogy tipikusan ugyanez. nem is tudom, mert egy királyok, kettő királyok való ott van benne, amikor Dávid még nem király, bár már föl van kenve, bujkál Saul elől, és valamilyen filiszteus nép kirabolja táborát, elrabolnak mindent tőlük, vagyonukat, a családtagjaikat, és akkor ott van Dávid, hogy mindenét elvesztette, és az emberei pedig éppen ki akarják nyírni őt, vagy nem tudom, meg akarják kövezni. És Dávid mit csinál? Elkezdi saját magát bátorítani az Úrban. Tehát Dávid nem az, hogy befordul, beesik, hanem erősebben jön ki ebből. Hogyan? Mert ő maga csinált valamit, bátorította magát az Úrban. Tehát valamit tudott Dávid, amit szerintem érdemes eltanulnunk tőle. És hogy gondolkoztam, hogy mégis mi ez, szokták mondani, hogy az ember így a hit és félelem egyszerre megvan benne néha, hogy a hit az, ami dominál benne néha a félelem. És hogyan tudunk eljutni, ezt így fogalmaztam meg, hogyan tudunk eljutni a félelemből a hitig? Én ezt így fogalmaztam meg. Ugye ennek az ellentétje tökéletesen illusztrálva van Péternek, amikor a vízen járt, hogy kilép a hajóból, elindul, sétál a víz tetején, és nem gondol bele, hogy igazából totál lehetetlen, ami történik. De aztán elkezd fújni a szél, elkezd a szeme rátéved a nagy hullámokra, és elindul a hitből, elkezd a félelem felé menni, és elkezd süllyedni. Tök jól szemléltet ez a példa, de mi van az ellenkező irányjal? Hogyan tudunk eljutni onnan, hogy félünk, oda, hogy hiszünk? Úgy tudnám leírni ezt a helyzetet, hogy amikor tudjuk, hogy hinnünk kéne, de úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk rá ebben a helyzetben, vagy pedig tudjuk, hogy győzelemben kéne járnunk, de egyszerűen ez nem történik meg. Ez... Fölismeri magát bárki ebbe a leírásba? Én magamra ismerek ebben, vagy magamra ismertem ebben. Ez, néha az a tapasztalatunk, mint amikor elolvassuk ezt a Zsoltárt, és odáig olvassuk, hogy 8-as vers, szemem elbágyadt a bánattól, elgyengült sok szorongatom miatt, és pont vége a Zsoltárnak, és akkor indul ilyen tök depi az egész. Tehát néha ezt tapasztalja meg az ember, hogy nem jön utána az, hogy hit. És próbálom összeszedni a gondolataimat, és három dolgot kiemelni, amit csinál Dávid, ugye minden jó prédikáció három dologra épül föl. Az egyik az, hogy mit csinál Dávid? Istenhez ment, őszinte volt Istennel, a harmadik pedig az, hogy engedte, hogy Isten neki igazságot kijelentsen. Ezekbe akarok belemenni. Szóval, mondat első fele, ahhoz, hogy a félelemből a hitig el tudjunk jutni, pont, első kiegészítés, menjünk Istenhez. Menjünk Istenhez, mert Dávid Istenhez ment, és ez miért kell egyáltalán erről beszélni? Egy picit magából indulok ki, most nem fogom azt eljátszani, hogy biztos csak ez rám igaz. Tudom, hogy mindenkiben ez többé-kevésbé megvan ez az attitűd, hogy mi magunk meg kell tudjuk oldani a dolgokat. Tehát, hogy képesek kell legyünk arra, hogy ellássuk önmagunkat, ellássunk másokat, ellássunk feladatokat. És ahogy az ember fölnő, megtanulja azt, hogy hagyatkozzon arra, amit ő megtanult, hogy hagyatkozzon önmagára, és ez valahol az Isten vagy való hagyatkozással így nem tudja összejönni. Tehát az ember születésétől kezdve azt hallja, hogy ezt már meg kéne tudnod csinálni, ezt már old meg egyedül, te csináld meg, és én azt hiszem, ez különösen a fiúknál van így, hogy abszolút azt kell megtanulják, hogy mindent meg kell oldaniuk. Meg kell oldaniuk ezt, azt, amazt, és ha nem tudják meg, az probléma. Hogyha megnézzük, mondjuk, szerintem ti is láttok ilyen embereket, talán még néha mi magunk is vagyunk ilyenek, nem tudom. Tehát, hogy egy felnőtt ember például, nem tudom, a szüleire hagyatkozik bizonyos dologban, felnőttként még mindig nem tudja megcsinálni. Ez más kérdés, mondjuk, hogy ez a házasságnak a egyik nagyszerű oldala, fogalmam sincs, hogyan kell kivasolni egy inget rendesen, meg ilyesmi, mert ebben ráhagyatkozom a feleségemre. Ha nagyon muszáj lenne, meg tudnám tanulni, de kiegészítjük egymást, de itt most nem erről van szó, hanem arról, hogy mire felnő az ember, képesnek kell lennie saját magára hagyatkozni, és saját magának megoldani dolgokat. És ez kialakít az emberben egy olyan tendenciát, hogy mi magunk akarjuk megoldani a dolgokat. És ez elvezethet oda, hogy nem mondjuk be Istent, nem megyünk Istenhez oda. Felolvassuk egy részt a Jakab leveléből, ami szerintem ide vonatkozik. Ugye Jakab 4:2. Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, és nem nyeritek el, harcoltok és háborúskodtok, és nincs semmitek, mert nem kéritek. Aztán folytatja, hogy kéritek, de nem kapjátok, mert rosszul kéritek, csak azért, hogy élvezeteitekre fordítsátok. De mi az első dolog, amit kiemel Jakab apostol? Nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Tehát valahol meg kell tanulnunk azt, hogy Istenhez menni dolgokkal, és kérni tőle dolgokat, és ráhagyatkozni, és tőle függni, hogy ezt ő adja meg nekünk. Nem, tehát nem úgy lettünk megalkotva, és megteremtve, és megformálva, hogy mi mindent egyedül saját magunk oldjunk meg. A saját erőnkből, a saját tudásunkból. Mert így ezzel Istent kizárjuk. És Isten akar lenni a mi tudásunk, a mi képességünk, a mi erőnk. Ő akar ez lenni. És ez sokszor azt jelenti, hogy vannak dolgok, amik számunkra lehetetlenek lennének, vagy nem tudnánk megoldani Istennel, meg tudnánk viszont oldani, de emiatt a tendenciámat nem oldjuk meg őket. Nem oldódnak meg, mert nem megyünk Istenhez velük. És dolgok nem oldódnak meg. Van egy dal, amit még sok-sok évvel ezelőtt hallgattam sokat. Most fordítom a szövegét, de így szól a szöveg, hogy víz, víz mindenhol, és én mégis a szomjúságomra panaszkodom. A kezemben van a recept, a gyógyszerre, és mégis a fájdalmat átkozom. Tehát most ugyanezt fogalmazza meg, hogy lenne megoldás, de nem élünk vele. Miért? Mert vannak tendenciák az emberben, hogy nem lép ki bizonyos viselkedés mintákból. De ezt meg kell tanuljuk, és meg kell tanulnatok, hogy nem tudunk mindent megoldani. Nem tudunk mindent megoldani, és meg kell tanuljuk azt, hogy Istenhez menjünk a dolgokkal. Eszembe jutott, mikor készültem, tehát fölírtam, de egy történet. Az egyik korábbi munkahelyemen interjúztattunk valakit, és egy német főnököm volt abban az időben, és egészen elképesztően más a német munkakultúra, meg munkaszerződés kultúra, meg interjúkultúra, mint Magyarországon, vagy akár Angliában, amit láttam. Tehát például a németeknél az, hogy fél év próbaidő, az teljesen normális. Teljesen normális. Fél év, te jó ég. A másik meg, hogy interjú, azt mondta a főnököm, hogy hát hívjuk be két napra, próbanapra az illetőt, és nézzük, mi dolgozunk vele együtt, és akkor utána döntsük el, hogy akkor fölvesszük, vagy sem. Két nap, ne viccelj, hát mondom, egyrészt azért van a próbaidő, hogy nézzük meg, másföl meg két napra, hogy most mi vegyek ki két nap Szabit azért, hogy ide jöjjön a 10 állásinterjú pozíciót, amit megpályázott abból. Úgyhogy, de volt, csináltunk ilyet, és meg kell mondjam egyébként, hogy igaza volt abban a főnökömnek, hogy tényleg kiderültek olyan dolgok ezeken a próbanapokon, amik jócskán befolyásolták azt, hogy hogyan döntöttünk. És volt egy jelölt, aki bejött, és azt csináltuk, hogy igazából egy ilyen projektmenedzseri dolog volt. Leírtunk egy problémát. Itt egy probléma, megoldás, erőforrás tervezés, időbe találja ki, hogy fog fölépülni, stb. Tehát valami is ilyesmit kellett megoldani. És egy német kollégával raktuk össze feladatot, és direkt gonoszkodtunk benne, beleraktunk ilyet egymásnak ellentmondó dolgokat, meg ilyen direkt zavarosan fogalmaztuk meg. Miért? Mit csinál ezekkel? Mert az élet is hoz ilyen szituációkat, hogy egy ellentmondónak tűnik, értelmetlen, és ezeket ki kell bogózni. És bejött az illető, reggel, leraktuk elé a papírt, na akkor ezt kéne megcsinálni, nap végig 5-ig vagyunk itt alapvetően, úgyhogy létszi addigra. És az illető leült, nekiállt foglalkozni vele, és dolgozott, és dolgozott, és dolgozott, és csak dolgozott, és így így éreztük, ez így nem lesz jó, és dolgozott, és dolgozott, dolgozott, és tolta ebédszünetet is szerintem kihelyt, és nap végén itt van. És tudtuk, hogy ez így nem lesz jó. Miért? Mert nem kérdezett egy szót sem. Nem kérdezett. Tehát azt kellett volna, hogy föláll, oda jön, és azt mondja, ez mi? Ebből én egy mukot nem értek. Az mi? Ez lett, kicsit tehát erre mentünk rá. Vannak ilyen egyéb gonoszságok, meg trükkök interjúkon, amiket szoktunk csinálni, úgyhogy ezekről is majd egyszer beszélhetek. Például direkt megoldhatatlan feladatot belerakni, az volt egy volt kollégának trükk, egy matematikai probléma, és nincs megoldása az. És mikor ugrik túl azon, hogy nem próbálkozik vele többet. Na, tehát nem kérdezett. Nem jött oda hozzánk, hogy mi van. Egyedül akarta megoldani, saját kútfőből mindent, és nem működött, nem volt jó. Szerintem ez is tök jó példa arra, hogy a szerencsés és jó emberi viselkedés az, amikor, hogyha valami nem oké, akkor megyünk. Megyünk másokhoz, megyünk Istenhez. Úgyhogy vigyük oda Istennek a dolgokat, amikkel találkozunk. A következő dolog az, hogy legyünk őszinték és valóságosak Istennel. Nemrégiben tanultuk, a péntek este volt egy ilyen új dal, amit tanultunk, minden péntek este tanulunk egy új dalt, kivéve amikor nem, de legtöbbször igen. És volt, ez egy Matt Redman dal, és azt hiszem az a refénye, hogy mindjárt eszembe jut. Hogy annyit akarunk csak tenni, hogy valami valóságosat hozzunk neked, és csak valami igazat hozzunk neked. All we want to do is to bring you something real and to bring you something true. Tehát valami valóságosat és igazat hozni neked. És ez is, ahogy ezt a dalt hallom, éneklem, úgy megérint. Mert van valami, amikor azt mondjuk, hogy ez valóságos, és ez nem annyira valóságos. Van valami határvonal a kettő között. És ezt érezem itt Dávidnál is. Tehát mit csinált Dávid? Ő elmondta úgy, ahogy van, mindenki oda Isten elé. Ahogy van, úgy mondta el. Egy másik, tehát hogy mi az, amit ebből tanuljunk, azt, hogy nyugodtan kiönthetjük a szívünket neki. Öntsük ki a szívünket neki. Mondjuk el a dolgokat úgy, ahogy van. Másik példa erre, felolvasom. Egy Sámuel 1 legelejétől. Itt egy picit hosszabban olvasom. Volt egy Rámátaim Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, név szerint Elkána, Efrátai volt Jehórámnak a fia, aki Elihú fia, aki Tóhú fia, aki Cúf fia. Két felesége volt, az egyiket Annának, a másikat pedig Peninnának hívták. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem. Ugye ő Sámuelnek az édesanyja. Sámuel profétának. Ez az ember esztendőnként fölment a városából, hogy imádkozzék, és áldozatot mutasson be a seregek urának Silóban. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás volt az úr papja. Valahányszor Elkána áldozott Peninnának, a feleségének és minden fiának és leányának áldozati részt adott. Annának pedig két akkora részt adott, mivel Annát igen szerette, de az úr bezárta az ő méhét. Vetélytársa ezért igen bosszantotta Annát, hogy fölingerelje, mivel az úr bezárta méhét. Így történt ez esztendőről esztendőre. Valahányszor fölment az úr házába, ezzel bosszantotta, ő pedig sírt, és semmit sem evett. Ekkor azt mondta a férje Elkána, Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Mi feled bánkódsz a szívedben? Hát nem többet érek-e én neked 10 fiúnál? Miután ettek és ittak Silóban, Anna fölkelt, Élipa pedig az úr templomában az ajtófélfánál ült a székében. Az asszony lelkében elkeseredve könyörgött az úrnak, és igen sírt, és fogadást tett, és ezt mondta. Seregek ura, ha megtekintett szolgáló leányod nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiú magzatot adsz szolgáló leányodnak, Én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és soha nem érinti borotva a fejét. Mivel pedig hosszasan imádkozott az Úr előtt, Éli figyelte a száját, és mivel Anna szívében könyörgött, csak ajka mozgott, szava pedig nem volt hallható, Éli azt gondolta, hogy részeg. No comment. Ezért azt mondta neki Éli, meddig tart még a részegséget, távolítsd el magadtól az italt. Anna pedig így felt, nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok, sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Anna is ugyanezt csinálta. Ami a szívébe volt, ahogy volt, kiöntötte az Úr előtt. És van ebben valami nagyon erőteljes dolog. Egyrészt ugye, tehát, hogy is mondjam, Isten tud mindent. Oké, tehát, hogy ha nem öntjük ki a szívünket neki, akkor is pontosan tudja, hogy mi van bennünk. De ha ezt mi mind elmondjuk előtte, akkor valahol, akkor már van miről beszélni. Nem tudom, ezt nem értem pontosan, hogy van, de hogyha valamit valóságosan fölvállalunk Isten előtt, akkor megnyílnak lehetőségek. Én azt tanácsolnám ennek fényében mindannyiunknak, hogy ha van egy probléma, ami igenis valóságos probléma, akkor ne csináljunk úgy, mintha az nem létezne. Erre mindjárt visszatérek, hogy ez miért tennénk ilyet. Mert hogyha ilyet teszünk, ez valahol a szívünket a képmutatásra is taníthatja. Hogy van valami, de én más fogok mondani, mint amit ott mondjuk belül gondolok. Mindannyian szeretjük, nem mindannyian, de legtöbben talán szeretjük azokat az embereket, akik egyenesek. Ha valamit gondol, vagy azt megmondja. Mert akkor nincs játszma, nincs játék, tudom, mit gondol, meg tudjuk beszélni. Erről eszembe jutott az, hogy hogyan szoktuk meg válaszolni ezt a kérdést, hogy vagy. Ezt nem tudom, mondtam ebbe a körben, amikor kiköltöztünk Angliába, akkor volt egy ilyen első munkahelyen bementem az irodába, reggel kimentem a konyhába, csináltam magamnak egy teát. Miután túlestem a sokkon azon, hogy az angol tea kultúra hol van, vagy milyen, csináltam magam a teát, és akkor ott volt egy kollégám, bejött ő, hogy gyorsan csinált magának valamit, és mikor ment kifelé, és akkor észrevett engem, hogy ó, szia, hogy vagy? És akkor így megy tovább, és kimegy az ajtón. Én meg így néztem utána, hogy megkérdezhetem, hogy hogy vagyok. Tehát, de semmilyen választ nem várt. Na, jó van, oké. Okay. De hát azt mind tudjuk, hogy kösz jól. Én tudatosan azt szoktam csinálni, hogy ha valaki megkérdezi tőlem, hogy hogy vagy, akkor így megállok, gondolkozom. Ekkor már az illető, mikor megkérdezi tőlem, akkor már így rájött, hogy ups, ő most válaszolni fog. Egy picit gondolkozom, és akkor így jól, igen, jól, és akkor így... De direkt megállok és gondolkozok, és nem csípőből reagálok erre. Mert őszinte akarok lenni. Miért lehet probléma, hogyha az ember egy dolgot, ami számomra valóságos, azt nem fogalmazom meg? Vagy miért tenne ilyet az ember? Én azt gondolom, hogy mindannyian úgy gondoljuk, hogy fontosak az embernek a szavai, fontos, hogy mit mondunk ki, és fontos az, hogy mi hitben járjunk. Hitben járunk. Tehát ha én nekiállok panaszkodni, meg akkor ez egy ilyen negatív dolog lehet, egy negatív megnyilvánulás, negatív kijelentés hitetlenségemnek a megosztása, vagy a, és akkor én itt árasztom magam körül a hitetlenséget, és akkor egyébként ez egy létező jelenség, és ez nem jó jelenség. Tehát de azt szeretném mondani nektek, hogy különbség van a között, hogy valaki negatív kijelentést tesz, vagy pedig egyszerűen csak valóságos. Ez a kettő nem ugyanaz. Ez a kettő nem ugyanaz. És ezt nekem is tanulnom kell egyébként. Mert a negatív kijelentés, vagy negatív megvallás, az a jövőre is vonatkozik. Én ahogy gondolkoztam nekem, én ezt látom különbségként. Az a jövőre is azt mondja, hogy hát ez nem fog sikerülni. A jövőről beszélek, ez konkrétan egy átok. Megátkozom azt, hogy a jövőben mi lesz. Ha pedig csak őszinte vagy, és valóságos vagyok, akkor mondjuk úgy, hogy tényeket elismerek, hogy igen, ezek valóban tények. És erre a kettőre visszatérek majd mindjárt. Nem akarunk negatív megvallást, és ez egy nagyon jó dolog, én ezt mindenkit bátorítanék erre, hogy ne akarjunk negatív megvallást, pozitív megvallást tegyünk, amikor a jövőről beszélünk, pozitív dolgokat mondjunk. De meg kell tanulnunk azt is, hogy valóságosak legyünk. Amikor őszinték vagyunk, ez a valóságos őszinte, ez ugyanaz is, meg nem is ugyanaz. Amikor őszinték vagyunk, akkor olyankor minden fal, amit magunk köré felhoztunk, azt így szépen lebontjuk. És ez egy veszélyes dolog egyébként. Ugyanis ez a fal, ez megvéd is minket, amikor nem vagyunk őszinték, hogy nem tudnak minket támadni, nem tudnak minket bántani, de a fal a problémáknak a megoldását is távol tudja tartani. Úgyhogy valahol azt gondolom, hogy ha Istennel nem vagyunk őszinték, akkor a problémánkra nem tudja Isten megadni a választ, a megoldást. Tehát, hogyha ha fal van Isten és én közöttem, amit én fölépítek, akkor nem fogom megérteni, nem fogom megkapni a megoldást. Ezt illusztrálandó, felolvasnék Lukács 5-ből egy igerészt. Lukács 5. Indirindirin, 29-es verstől. És Lévi, miután elhívta Jézus azután, írja ezt az ige, és Lévi nagy lakomát készített neki, Jézusnak, a házánál, ahol vámszedők sokasága és mások asztalhoz telepedtek velük együtt. A farizeusok és írástudók azonban zúgolódtak, és így szóltak a tanítványokhoz, miért tesztek és isztok vámszedőkkel és bűnösökkel? Jézus pedig azt válaszolta, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam a megtérésre, hanem a bűnösöket. Ugye, én ezt elég sokáig úgy értettem, hogy nem láttam, hogy miről szól ez a történet, hanem az, hogy ott vannak a bűnösök, és őket kell megsegíteni, úgyhogy Jézus rájuk fókuszál. Ez igaz. Ez igaz. Csak amiben, hogy is mondjam, hogy ugye, ha lett volna fülük, meghallották volna. Lehet, hogy is volt valamelyik farizeusnak füle, és meg is hallotta. Aztán mit csinált vele, ez egy más kérdés. Hogy Jézus igazából ezzel azt mondta, hogy mindenki beteg, csak van, aki ezt elismeri, mert aki nem ismeri el. És aki nem ismeri el, hogy ő beteg, azt nem lehet meggyógyítani. Azért jöttem, hogy igazokat hívjam megtérésre. Vagy nem azért jöttem, hogy az igazokat hívjam megtérésre, hanem hogy a bűnösöket. Igazak voltak a farizeusok? Tehát ők a törvényben bíztak, de a törvény szerint sem voltak igazak. Úgyhogy igazából nem voltak igazak Isten előtt, de amíg nem ismerték ezt be, nem ismerték fel, hogy ők is bűnösök, és megtérésre van szükségük, és megváltásra van szükségük, addig nem tud Jézus segíteni rajtuk. Kegyelem csak bűnösnek van. Aki nem vállalja fel, hogy bűnös, annak nincs kegyelme, nem lehet kegyelmet adni. Nem lehet megkegyelmezni valakinek, aki nem vállalja fel, hogy ő bűnös. Ugye ez itt erről szól, és a farizeusok fönntartották ezt, egy falat végül is Isten és ő közöttük nem voltak őszinték. Szerintem volt egy-kettő, aki volt, tehát mondjuk pont Nikodémus, vagy Jairus, tehát volt egy-két farizeus, meg zsinagógai előjáró, akiről olvassuk meg a Arimátiai József, akik őszinték voltak, és fölvállalták magukat Isten előtt, Jézus előtt. De sokan nem, és így nem tudta Isten odaadni nekik a megoldást. Ott volt előttük a megoldás, és nem tudta odaadni nekik. Úgyhogy legyünk őszinték, és legyünk valóságosak Isten előtt, ahogyan Dávid is ezt neki elénk adja, mint példa. És akkor a harmadik dolog, ahhoz, hogy eljussunk a félelemtől a hitig, engedjük, hogy Istennek a szelleme igazságot jelentsen ki nekünk, és ezt ismerjük el. Ismerjük el ezt az igazságot. Tehát kvázi vegyünk tudomásról, vegyük készpénznek, és ismerjük el, hogy ez tényleg így van. Adjunk neki igazat ebben. És ugye ez az a kattanás, amikor Dávid így megy, így talán így mondom, lefelé, és akkor, hogy ilyen koordináta rendszerbe, hogy mondjuk lefelé, és akkor tikkel indul fölfelé. Mi történik, vagy mi történt itt? Öt lépés. Először is Dávid elismerte a tényeket az életében, amik vannak. Második lépés, elismerte a saját érzéseit. Elismerte a saját érzéseit. Hogy vagy, kösz jól. És közben meg az ember elismerte, hogy ő most éppen depressziós, most éppen ki van. Harmadik, Istenhez kiáltott, és akkor negyedikként jelenik ez meg. Engedte, hogy a szellem egy magasabb, így fogalmaztam meg, magasabb valóságot kijelentsen neki. És aztán végül pedig ő elismerte ezt a magasabb valóságot, vagy fensőbb valóságot. Tehát, és ez egy nagyon érdekes gondolat, a valóság és egy fensőbb valóság, vagy magasabb valóság. Egy példa, ami erről eszembe jut, Illés proféta volt, nem, Elizeus proféta és Géházi a szolgája, akiket körbevették a seregek. És ott voltak körbevéve, ez volt egy valóság, de ott voltak az úrnak a seregei is ott voltak. De ezt Géházi nem látta, úgyhogy pánikolt. Nem volt tudomása, vagy nem látta ezt a magasabb valóságot, amit Elizeus látott. Valószínűleg nem a fizikai szemeivel, de ő látta ezt a szellemi valóságot, és ő nem problémázott ezen, ő nyugodt volt. Aki nem látta ezt a felsőbbrendű vagy magasabb valóságot, ennek pánikolt. És ugye, amikor pánikolunk, akkor az agyunk néha kikapcsol. Ezt mondok én is egy példát, de érdekelne, hogy nektek van a példátok. Például ez Angliában történt, hogy Florának a keze megsérült, és pont szerintem éppen hazafelé értem munkából, és szerintem kétszer is volt a rohannom kellett Florával, hogy lehet, hogy másik volt, lehet, hogy elesett a lépcső, nem tudom, Flóra megsérült. És a kórház az körülbelül így, nem tudom, 2 kilométerre lehetett, úgyhogy én Flórát így a hónom alá kaptam, és akkor rohantam be a kórházba vele, nem tudtuk, hogy eltörte, vagy nem a keze. Úgyhogy rohantam, mint a bolond a kórházba, és akkor odaérek a sürgősségre, és mondom, itt a gyerek, baja van, nézzék meg, és akkor egy pillanat, uram, föl kell vegyük a nyilvántartást, mondom, nézzék már meg a gyerek, itt van, ha nem látja, hogy, de pillanat, uram, föl kell, hogy hívják a gyereket, Flóra, mikor született? És akkor így kész. Mikor, fogalmas sincs, mikor született. Nem tudom, mikor született, föl kell írjam, de nem tudom, mikor született. Elfelejtettem. Tehát, hogy kész. Tehát, nem akartam, tehát kiment a fejemből. Pedig nem szoktam elfelejteni ezeket a dolgokat, elfelejtettem. És szerintem valamit bekamusztam oda, ezt beírták oda, és akkor később, mikor újra az eszem működni kezdett, akkor ezt módosítottuk. Veletek volt ilyen, hogy agy kikapcs, Bence bólogat. Elmondod? Aha. Igen. Aha. Azt hiszem, aki szült már gyereket, hölgy tud erről beszélni, hogy abban a helyzetben ez hogy élik meg. Azt hiszem, ez a fájdalommal is összejön, de a fájdalom is ugyanúgy tudja blokkolni az embernek az agy működését. Amikor az ember fél, akkor nehéz gondolkozni. De az az érdekes, hogy a szellemünk még működik attól még. Tehát amikor vészhelyzet van, amikor félelem van, a szellemünk ugyanúgy tud gondolkozni. Ugye ír az ige arról, hogy tehát van egy másik értelem bennünk, nem csak itt van értelem, a lelkünkben is van egy értelem, azt hiszem János apostol ír valamelyik levelében erről. Tehát a szellemünk továbbra is működik, és éppen ezért a Szent Szellemről írjuk ilyet, hogy ő segít nekünk, ugye ő aki minket megsegít, pártfogol, vigasztal. És ő ezt nem az értelmünkön keresztül, mert teheti úgy is, de a szellemünkre is közvetlenül tudhatni. Ezt így fogalmaztam meg, hogy a Szent Szellemnek a specializált területe, amikor stressz van, amikor probléma, baj van, vagy félelem van. Szent Szellemnek ez a szakterülete. Úgyhogy ilyen helyzetben tök jó lenne, hogy ezt meg, nem csak megtanulnánk, ez lenne a szokásunk, hogy amikor helyzet van, akkor a Szent Szellemhez megyünk, mert ő, ha ez itt nem működik, ez működni fog, és ő segíteni fog itt. És mi az, amit tehát ugye Szent Szellem mi az, amit végez az életünkben több igen helyen, azt hiszem János 14, János 16, meg szerintem a levelek között is erről olvashatunk, de az egyik dolog, Jézus mondta a tanítványoknak, hogy ő pedig majd eszetekbe jutott mindent, amit én mondtam nektek. Tehát mit csinál a Szent Szellem? Jézusnak a szavait, Jézusnak a kijelentését, az igét, mert Jézus maga az ige, eszünkbe juttatja. Mit juttat eszünkbe? Igazságot. Ezt a felső valóságot. Tehát a Szent Szellem az, aki megmutatja nekünk ezt a magasabb valóságot. Ő az, aki ezt az eszünkbe juttatja, emlékeztet rá minket. Igazságot jelent ki nekünk. Ugye Szent Szellem, ő a mi segítünk. Azért küldte el Jézus, hogy segítsen nekünk. Sok minden egyébért is, de ezért is, hogy nekünk segítsen. Ő a mi oldalunkon van, ő a mi pártfogunk. Hogyha vádlás van, ő odaáll mellénk, és azt mondja, elénk rakja a kezét, hogy no, ácsi, ő velem van. Gondolkoztam, hogyan tudnám még ezt illusztrálni, hogy nem élni ezzel a lehetőséggel, hogy a Szent Szellemnek, Szent Szellemhez menjünk, és ő az igazságot kijelentse nekünk. Ez körülbelül olyan, mint valaki ott a beleesett a vízbe, odadobják neki a mentővet, és akkor azt mondja, jó, köszönöm, nincs szükségem rá, megoldom egyedül is, és ott kínlódik tovább. Tehát, de miért? Tehát, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Használjuk, amit Isten nekünk adott. Hogyha nem tesszük ezt, valahol szerintem saját magunkat is gátoljuk abba, hogy betöltsük mindazt, amit Isten eltervezett a mi életünkben, az ő céljait a mi életünkben nem fogjuk tudni betölteni. Úgy, hogyha nem megyünk ő hozzá, és nem engedjük, hogy ő a magasabb realitást, valóságot kijelentse nekünk. És akkor itt van még egy gondolat, amit először valamelyik CBC-s anyagban, igazából tudom pontosan, melyik a dicsőítésről szóló anyagban hallottam, az, hogy az igazság az nagyobb a tényeknél. És ez önmagában megér egy misét, de talán kettőt is. Hogy az igazság a tényeknél magasabb. Nagyobb. Miért? Mert a tények változhatnak. Az igazság nem változik. A tényekben ott van az, hogy ezek ez egy tény, oké, el lehet ismerni, ezek megváltozhatnak. Az igazság nem fog megváltozni. Isten kijelentett, hogy ez úgy van, nem fog megváltozni. Úgyhogy amikor a Szent Szellem ezeket kijelenti nekünk, az igazságot, akkor ezt ismerjük el. Ismerjük el a mi életünkben Isten igényének az igazságát, ismerjük el, hogy ez egy nagyobb valóság, egy magasabb rendű valóság. És szerintem ez történt Dáviddal. Oda ment Istenhez, és Isten az ő szelleme által kijelentett neki dolgokat. Emlékeztetett Dávid. Dávidnak kellett oda mennie, ő neki kellett csinálni dolgokat, de amikor oda ment, Isten ilyen, hogyha adó neki lehetőséget, ő szól, és megváltoztatja az életünket, megváltoztatja a szituációkat. De aztán meg nekünk kell ezt elismerni, és fölismerni, hogy az igének az igazsága az nagyobb, mint azok a tények, azok a problémák, amikkel szembenézünk. Klasszikus példa, ugye a gyógyulás. Tudod, hiányzik a bal lábam, és hogy vagy? Ó, kösz jól. Tehát, hogy hiányzik a bal lábam, igen. De Isten azt mondta, hogy én meggyógyultam az ő sebei által. Elismerek tényeket, fáj a fejem, igen, fáj a fejem. Ez egy tény. De a jövőről nem azt mondom, hogy biztos ez lesz, vagy az lesz, vagy amaz lesz. A jövőről viszont tudok Isten igazságának a fényében nyilatkozni. Ez csak egy példa. És még egy gondolat, és valahol itt kerekíteném le. Könnyebb ezt olyan helyzetben csinálni, olyan dolgok kapcsán csinálni, amit az ember már amikor ezt már korábban csinálta az ember. Most eszembe jut egy példa, amikor két héttel ezelőtt mentem egy autóútra, harmadjára csináltam végig ugyanezt az autóutat, 800-valány kilométeres út, és most már az volt, most navigációra mentem, valószínűleg mindig azzal fogok menni, mert hogyha valahol valami baleset van, vagy korlátozás, akkor tudom, hogy hol kell az kertek alatt lemenni. De így most már fölismertem, hogy igen, tényleg erre emlékszem, arra emlékszem, amara emlékszem, és már tudtam, hogy mire számítsak, tudtam, hogy igen, ez a 40 kilométeres szakasz, ahol jobb, hogyha tempomatot beállítom 70-re és hátradőlök, mert úgyis kamionok lesznek előttem, és nem fogom tudni leelőzni őket, úgyhogy ne is idegesítsem magam. Tudtam, mire számítsak, tudtam, merre vagyok. Miért? Mert már harmadjára csináltam. Negyedjére még könnyebb, ötödjére már talán tervezni is tudom, hogy akkor nem, tehát hogy ha valahol járt már az ember, akkor ott otthonosabban mozog. Ebben a különböző problémákban, amikkel szembesülünk, hogyha ezeket Isten előtt hagytuk, hogy a Szent Szellem kijelentse az ő nézőpontját, az ő igazságát ezek kapcsán, és ezekben álltunk, vagy ezekre már ráálltunk, akkor ez könnyebb lesz újra és újra csinálni. Úgyhogy ezt, és ezzel zárnám, hogy ha vannak problémák az életedben, az életemben, az életünkben, ahol még nem láttuk Istennek a nagyobb valóságát, a magasabb rendű valóságát, az ő igazságát, akkor kezdjük el csinálni, menjünk oda, kérjük, vállaljuk föl a tényeket, kérjük a Szent Szellemet, hogy ezt megmutassa nekünk, hogy mi az ő igazság ebben a helyzetben. Építsük fel a hitünket, használjuk a hitünket, és hogyha ezt megküzdöttük, akkor ez könnyebb lesz már másodjára, és harmadjára, és négyedjére. És valahol itt fejezném be, és ugye három dolog, úgyhogy hogy emlékezzünk valamire ezekből. Hogyan tudunk eljutni a félelemtől a hitig? A félelemtől úgy tudunk eljutni a hitig, hogyha Istenhez megyünk vele. Ez egyik. Második, a félelemtől úgy tudunk eljutni a hitig, hogyha őszinték és valóságosak vagyunk Istennel. Harmadik pedig az volt, hogy a félelemtől úgy tudunk eljutni a hitig, hogyha engedjük Isten Szellemének, hogy az ő igazságát kijelentse nekünk, és azt mi elismerjük, és elfogadjuk. És ennyit szerettem volna mondani.